Szarvas Gabriella nyelvész jelnyelvi tolmáccsal beszélgetünk 2023. novemberében. Én azért kértem ezt a beszélgetést, mert hogy te a koncerteket, a rock koncerteket jeltolmácsolod, és ez engem annyira fölkavart, hogy akkor ezért gondoltam, hogy megkereslek, és megkérdezlek néhány dologról. Mi tegeződünk, mert hogy hát viszonylag régebben ismerjük egymást, egy önkéntes mozgalomban, a Bike Mafia, amiről szintén majd egy kicsit lesz szó. Annyit bevezetőben, hogy a 90-es évek második felében született, sőt egyenesen a közepén. Az édesapád, édesanyád értelmiségi ember volt, a mamád tanár, a papád mérnök, azt hiszem.
Igen,
és
igen.
Négyen vagytok testvérek, te vagy a legkisebb. Ez igaz, ugye?
Igen.
Budapest közepén nőttél föl, vagy legalábbis oda jártál mondjuk iskolába. A gimnáziumot az ötösben végezted, ami azért egy elég neves gimnázium, és te is nyilván sok mindent kaptál ott, és az irodalom iránt intenzíven érdeklődtél. Te például írtál verseket is, novellákat, vagy inkább mint olvasó érdeklődtél ezután?
Hát én inkább fogyasztottam, inkább mint olvasó. Írtam én is egy-két ilyen kamaszkori próbálkozást, de aztán inkább a befogadásnak a örömeinél, meg a szépségeinél maradtam.
Egyetemen is az ELTE jelentkeztés magyar szakra és nyelvészet szakra mentél. A magyart azt már értem, úgy körülbelül elmondtad. A nyelvészetben mi vonzott?
Alapszakon magyar nyelv és irodalommal foglalkoztam, tehát egy sima magyar szakkal, és akkor még nagyon az irodalom érdekelt, és én az egyetemen ismertem meg igazából, hogy mi mindennel foglalkozik a nyelvészet, és mennyivel több dologgal foglalkozik, mint amennyit a közoktatás nekünk ebből általában megmutat. És igazából a nyelvészetből is a jelnyelv nyelvészete fogott meg.
Már
inkább.
Az egyetemen is?
Már az egyetemen is, már az alapszakon is. Részben ezzel megismerkedhettem, vagy legalábbis bepillantást nyerhettem, és nagyon-nagyon lekötött, vagy elvarázsolt, hogy egy vizuális nyelv az hogyan tud működni. Úgyhogy talán azt mondom, hogy ez vonzott leginkább a nyelvészet felé.
És akkor jött a 2017-es diploma, amit ugye kitűnően summa cum laude végezted ezt az egyetemet, és utána a szociális területekre is mentél, mondjuk nem ebből éltél, dolgos embereket segítettél, mi a Bike Mafiában ismerkedtünk meg.
Ez a saját érdeklődésem és meggyőződésem, hogy úgy működjek valahogy ebbe a világba, hogy így hozzá tegyek egy picit, és vonzottak az ilyen lehetőségek, és például a Bike Mafia volt az egyik ilyen program, amiben egy darabig részt vettem a Vitamin Commando, amikor szendvicseket készítettünk otthontalan embereknek, és azokat eljuttattuk nekik.
Te is kerékpáros szálltál?
Igen, igen, nem voltam egy rutinos kerékpáros, úgyhogy nekem ott nagyon kellett a csapat szellem, meg a többieknek a segítsége, ezért együtt mozogtunk a többi önkéntessel.
A mozgás az egész életed átfogja, kezdődik a tánccal, ugye ez kisebb korodban, aerobikoztál. Nem biztos, hogy ez volt a kezdet. Hogy van ez, az ember elkezd aerobikozni?
Nem is azzal kezdtem igazából, nagyon-nagyon kicsiként, és én mindig, én szerintem hamarabb táncoltam, mint ahogy stabilan járni tudtam, tehát hogy mindig is nagyon-nagyon sokat mozogtam, meg nagyon aktív voltam, és már óvodás koromban elvittek mindenféle óvodás zenés tornára, ilyesmire, és nagyon szerettem, lelkes voltam, meg otthon is folyton ugráltam, meg folyton táncoltam. Már iskolás koromban előtte is mindenféle táncórát elvittek, de ilyen 8 éves körül lehettem, mikor elvittek aerobik edzésre, amiről szerintem nagyon sokan egy ilyen fitness sportágra asszociálnak, de van egy tornasportos tartozó, tehát egy színpadi pontozásos sportág, ami hasonlít a szertorna talaj részéhez, vagy hasonlít a ritmikus gimnasztikához, így első ránézésre, vagy külső szemlélőnek. Tehát ez egy pontozásos sportág, nehéz elemeket, ugrásokat, stb. Kell bemutatni, és én abban versenyeztem, hát hosszú-hosszú ideig, több mint 10 évet.
És ez a tánc ma is megvan, amiről még lesz szó. Elvégezted az egyetemet, megvolt a jelnyelvi vonzódásod. A siketekhez egyetem alatt már volt valamilyen kontakt?
Igen, szerencsére volt, mert a képzés úgy épül föl, hogy anyanyelvi jelnyelv használóktól, tehát siket tanároktól tanulhattunk, úgyhogy nekem az első kapcsolódásom nem a család vagy az ismeretségkör felől jött, tehát nem volt előtte nekem személyes kapcsolatom sikert emberekkel, hanem maga a nyelv tetszett meg nagyon, és hogy elkezdtem tanulni. Igazából az oktatóim voltak az első sikert emberek, akiket itt személyesen megismertem.
Az egyetem elvégzésére után már nyíregyenes út vezetett ebbe az irányba. Többek között, de nem csak ebből tartottad fel magad, és talán tartott fel magad, hanem ezt kiegészíted másokkal is, hogy életben maradjál, mondjuk nagyon drasztikusan így tudnám mondani. Ugye?
Igen, voltak különböző fázisai ennek, hogy mikor mit csináltam. Volt egy időszak, amikor volt szerencsém a Nyelvtudományi Intézetben kutatási asszisztensként dolgozni, de dolgoztam egészen más területeken, szövegírással, stb. Foglalkoztam. Marketing szöveget, ilyesmit, meg blogokat, meg és így megrendelésre.
Most a jelnyelv használat, egy szolgáltatást nyújtasz egy nagyobb szervezeten belül. Ez hogy is van?
Tehát a jelnyelvi tolmácsolást szerencsére, vagy hát ez egy előnyös helyzet, hogy Magyarország ez az állam biztosítja a siket embereknek, illetve nem csak siketeknek, hanem nagyot hallóknak is, tehát hallássérült embereknek ez jár. És ezt tolmácsszolgálatok nyújtják, tehát a tolmácsszolgálatokhoz érkeznek be a különböző megrendelések, hogy hol, milyen alkalommal, milyen helyzetben kinek lenne szüksége tolmácsra, jelnyelvi tolmácsra, és akkor ott osztják be, hogy a kollégákkal ki hova menjen, és ki hol tolmácsoljon. Ezek a legkülönbözőbb életterületek, akár ügyintézés, akár orvosi vizsgálat, akár bármilyen program, előadások, idegenvezetés
iskola.
És oktatás. Igen, az
igen.
Egy elég fontos vonal. Közoktatást elkezdett, hogy nekünk a legkisebb ügyfeleink óvodások, a legnagyobbak pedig egyetemen vannak, vagy szakmát tanulnak, vagy valamilyen felnőtt képzésben, úgyhogy a teljes spektrum.
Azért kerestelek meg, mert rockkoncerteket nyáron, fesztiválokon te tolmácsoltál a nagyot halló közönségnek. Ez az EFOT-tól kezdődő EFOT fesztivál, ami ugye 76 óta működik, és 8 éve van a Velencétúl, de valószínűleg már oda jutottál a Velencétúhoz. A felsőoktatási hallgatóknak szól többek között, de hogy kerültél erre oda, és akkor ez hogy is van?
Egyrészt ezt nem csak én csinálom, ezt egy csapat, egy tolmács csapat csinálja, úgyhogy több eszámba fogok mindig fogalmazni, és erre utalok, hogy ebben nem csak én vagyok. Ez 2018-ban indult Magyarországon, az EFOT kezdeményezte, ők szerették volna nyitotta be tenni a fesztivált, és több lépést tettek ezügyben, például, hogy jelnyelvi tolmácsolást biztosítottak néhány koncerthez, hogy siket és nagyot halló érdeklődők is tudjanak jönni. Egyébként ez külföldön már létezett ez a műfaj, mármint az, hogy koncerteken ilyen nyelvi tolmács van, tehát ők ezt Magyarországon adaptálták, de nem ők találták ki. Első években csak néhány, két-három koncert volt ilyen nyelvi tolmácsolással, és egyre-egyre több, tehát az előző nyáron már 9 koncerten volt ilyen nyelvi tolmács. Nem is csak rock, hanem egyéb műfajok, tehát egy hip-hop, rap, stb.
Egészen. Mondjuk a rapet az egy elég nehéz dolog, nem?
Igen, nekem volt szerencsém, úgy alakult, amikor beosztottuk a kolléganőimmel, hogy ki mit csináljon. Így a nyáron én több rap koncertet is tolmácsoltam, és hát igen, van benne bőven kihívás. Egyébként nem is annyira a tempó, ami nekem kihívásos volt, inkább az, hogy a szójátékokkal mit lehet kezdeni, hát azokat ugye nem nagyon lehet más nyelvre átültetni, viszont ha nem lehet átültetni, akkor mégis hogyan érem el, hogy ne vesszen el.
És hogyan éred el?
Őszintén szóval szójátékok, tehát amikor kifejezetten valamilyen nyelvi játék, vagy valami olyan rím van, azt nem feltétlenül tudom átültetni, de azért próbálom például a jeleket úgy alakítani, hogy nem az alap szótári formájukat használom, hanem valami kis csavart viszek bele, vagy úgy rendezem a szavakat, hogy a szavak sorrendjét, hogy egymás után olyan jelek kerüljenek, amik mondjuk hasonló készformával vannak, és akkor így összecsengenek, hasonlóan, mint egy hangzó nyelvi rím, tehát vannak erre trükkök, tehát szerintem ez a legnehezebb része, hogy maga a fordítás, tehát ha bármilyen idegen nyelvre kéne átültetni rímeket vagy szójátékokat, az nagyon nehéz lenne, úgyhogy ez szintén ilyen nyelvre is nehéz.
És a közönségből, akik érintettek, azok jól értik? Tehát mindenki nagyon képzett?
Igen, itt szerintem elég nagy különbségek vannak abból a szempontból is, hogy ki milyen hallásállapotú, tehát hogy siket vagy nagyot halló. Hallgat-e egyébként zenét, mert mondjuk ha nagyot halló és hallókészülékkel sok mindent hall, akkor van, aki szeret és szívesen hallgat zenét, és sokkal nagyobb ilyen előtörténete van ebben, vagy milyen tudást vagy előismeretet hoz magával. Van, aki mondjuk teljesen siket, ők inkább a ritmust érzékelik a zenéből egy ilyen nagy koncerton, vagy a nagy hangfalakból. Ugye egyébként azt mi hallók is érezzük, csak nem feltétlenül arra figyelünk, de van ez az érzés, amikor így a gyomrunkban így rezeg, vagy ott a mellkasunkban, tehát mi is érezzük, ők, tehát a ritmus nekik is ugyanúgy megvan, és akkor ők ugye jelnyelmi tolmács segítségével követik a szöveget. Szerintem az változó, hogy mennyire lehet jól elcsípni pontosan a szöveg minden részletét, de magát a hangulatot nagyon jól segít átadni, szerintem az a legfőbb értéke, hogy a hangulatot jól átadja, és hogy amiket az előadó egyébként a számok között például mond, azok az átvezetések sokan ugye nem szeretnek poénkodni, vagy a közönséget felspanolni, és ugye ezeket is mind fordítjuk, és például ezeket a részeket nagyon szokták szeretni a részvevők, hogy hát ebből aztán abszolút kimaradnának egyébként.
Téged nézve, mert néhány felvételt közé tettél a közösségi médiában, ahogy te éppen közleműködtél egy koncerten, és úgy beleillesz, hát minden a táncban, és de, meg hát az öltözékben is, az két dolog az, de kettőről beszélnék, a tánc, mert úgy te ma is táncolsz, ezt mondtad, modern táncok, erről beszéltél, el is küldtél nekem néhány felvételt, kontakt, tánc, meg hasonló, ez jelentkezik, ahogy te mozogsz ott a muzsikával.
Azóta, mióta a versenysport nem az életem része, azóta mindenféle tánc a szerelmem, és nagyon-nagyon örömmel, és nagyjából bármilyen műfajt szívesen, de amit így legtöbben gyakorlok, azok most ilyen kortárs műfajok, meg én igazából az ilyen improvizatív dolgokat szeretem nagyon, ahol nem egy koreográfiát követünk, hanem improvizálunk, és ezek közül az egyik műfaj például a kontaktimprovizáció, ahol ugye partnerrel, a gravitációval, meg a talajnak a támaszával játszva együtt mozgunk úgy, hogy többen veszünk részt, és együtt improvizálunk, tehát hogy semmi nincs előre megbeszélve, hanem ott együtt alakul ki a mozgás.
A kontakt tánc nagyon szoros emberi kapcsolat. Nem lehet olyan ember, aki mutorodik a másiktól.
Hát ez így van. Ez egy nagyon fontos kapocs ebben, hogy ez azért az egy intim helyzet, és egy szoros emberi kapcsolat, és ott föl is kell mérni magunkban, hogy szívesen kapcsolódunk ahhoz, akivel táncolunk. És hát van olyan, hogy valakivel nem is nagyon alakul ki tánc, és hamar szétválik valaki, és mással inkább egy nagyobb csoportosulásban táncol, mert egyszerűen nem szimpatikus az az ember esetleg, vagy nem érzi komfortosan magát vele, akivel így elkezdi. Szóval ilyen van. Ez nekem egy előny, hogy akkor kiállok a színpadra ugye zenével, bár a többi kolléganőm is abszolút együtt mozog a zenével, úgyhogy ez is így mindannyiunkra. Igaz, hogy egy ilyen koncerttolmácsolás ez nem egy formális műfaj, és nem olyan, mint amit például a tévében lehet látni, amikor egy sajtótájékoztatót tolmácsol valaki. Ugye ott sokkal visszafogottabb az egész, és sokkal formálisabb, hát egy koncert az meg jóval lazább, tehát a tolmács is valamennyi. Mire többé vagy kevésbé, de táncol és mozog a zenével. Én eléggé mozgok vele, tehát hogy én nekem még kicsit azt hiszem vissza is szoktam fogni magam, hogy ne a táncról szóljon, hanem a jelekről. És igen, hát ezeket a rap vagy hip-hop műfajban ott azért azt a mozgásanyagot tudom hasznosítani, amit ilyen hip-hopos táncokból hozok, de ez spontán, tehát ugye ez nekem csak a ritmusra jön, abszolút így a jelekkel vagyok egyébként elfoglalva meg, hogy a szöveget vagy adom át. Más műfajokban a lágyabb zenékre ott pedig abban tud segíteni, hogy egy jel az lehet, hogy sokkal rövidebb ideig tart, mint ahogy egy szót vagy egy szótagot az énekes elhúz, és akkor azt ki kell tölteni valamivel, tehát ott is mondjuk egy ilyen ringatózó, hintázó mozgás, az így kiegészíti az időt, ami még a dalban, vagy az énekben, vagy a plusz szótagokkal eltelik, úgyhogy ebben egy elég jó eszköz.
A jelnyelv olyan, mint az esperanto, tehát mondjuk a szerelem és a láv jele az ugyanaz?
Nem. A jelnyelvek azok nagyjából országonként különböznek. Nagyjából így egy-egy hangzónyelv mellett van egy-egy jelnyelv. Ezzel együtt viszont sok olyan jel van, ami akár a tárgyi környezetre, akár a cselekvésekre vonatkozik, ami nagyon hasonló sok jelnyelven, mert vizuálisan ugye leképezi azt az adott dolgot, és egy mondjuk egy házat vagy egy bögrét elég hasonlóan fognak leképezni a jelnyelvek, tehát van ilyenfajta hasonlóság közöttük, de egyébként ezek külön nyelvek, és vannak egészen különböző jelek meg az elvont fogalmakra, ami nem a tárgyi környezetet, vagy nem a cselekvéseket fejezi ki, azok viszont konzenzuálisak, tehát hogy az más lesz egy-egy nyelven, hogy a hétnapjait vagy az ilyen elvont dolgokat hogyan jelenik. Emellett viszont az esperantóhoz visszatérve van egy nemzetközi jel, egy nemzetközi jelnyelv. Tehát van egy olyan kommunikációs rendszer, ami betölti azt a szerepet körülbelül, mint a hangzónyelvekben az angol, tehát hogy amikor nagy nemzetközi események vannak, sikert sportesemények, konferenciák, tehát a világ minden tájáról érkeznek emberek, akkor ezen a nyelven szoktak kommunikálni, vagy erre a nyelvre szoktak tolmácsolni, illetve az interneten, ahogy egyre több ilyen csoport van, amiben belépnek a világ minden tájáról sikertcsoportok, fórumok, ott is például nagyon sok videó nemzetközi jelben van fönn különböző témákról.
A ruházatod a koncerteken, nagyon csinos vagy mindig, ezeket egyezteted a zenekarral?
Sajnos nem nagyon, egyelőre kevés olyan projektünk van, ahol magával a zenekarral előre készülünk, tehát a zenekar például kéri, hogy ők kezdeményezik a tolmácsolást. Tehát az EFOT esetében mondjuk az EFOT kezdeményezte a tolmácsolást, mint szervező, nem az adott zenekarok, illetve a Veszprémi Gyárkert, ahol elég sok tolmácsolt koncertünk volt, ott is a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében, tehát ott is ők kezdeményezték a tolmácsolást, és ezért a zenekarokkal csak azt egyeztetik, hogy lesz tolmács, és hogy ez rendben van-e nekik, illetve hogy legyenek kedvesek elküldeni a daloknak a sor. Rendjét. Voltak ezzel a kivételek, tehát voltak olyan zenekarok, akikkel egyeztettek, vagy olyan előadók, akik egyeztettek velünk előtte, és ez változóban is van, tehát én úgy látom, hogy ez egyre inkább alakul abba az irányba, hogy ők maguk szeretnének erről egyrészt többet tudni, másrészt jobban együttműködni, vagy többet kommunikálni előtte. Egyelőre például ezen a nyáron nekem nem sok olyan alkalma volt, ahol a helyszín előtt is egyeztettünk volna bármiről, úgyhogy a ruhák például elég esetlegesen alakultak, igyekeztem a stílushoz illő ruhát választani, illetve az egy szempont, hogy egy viszonylag egységes és sötét színű felső legyen rajtunk, mert a kezünkhöz, ahogy jelenünk, saját magunk biztosítjuk a hátteret, tehát egy nagyon mintás felső előtt, ha mozgatjuk a kezünket, akkor az zavarja az érthetőséget, vagy a látványt.
És ki vagytok vetítve?
Ez is változó volt, olyan évek az EFOTTON, amikor ki voltunk vetítve, illetve Budapesten például volt egy ilyen Eurojackpot szuperkoncert, ott is végig kivetítették a tolmácsokat, és van olyan, amikor pedig nem, tehát hogy a hallássérültek oda gyűlnek előre a színpadhoz közel, és akkor onnan figyelik a tolmácsot. Mindkettőnek van előnye és hátránya, nyilván ha ki van vetítve, akkor sokkal messzebbről is jobban látni, viszont akkor van előttünk egy kamera, ami nagyon megakasztja azt, hogy kontaktban tudjunk lenni a közönséggel. Ha nincs ott a kamera, akkor sokkal közvetlenebb a kapcsolat az ott előttünk lévő hallássérültekkel, viszont csak közelről lehet látni, úgyhogy van pro és kontra mindkét irányban.
Ez volt a koncert tolmácsolás, de nem csak ez lehet, hanem színházban is, irodalom, egy dalkoncert, ott is lehetséges elvileg. Vannak ilyenek?
Vannak, igen. Vannak színházi tolmácsolások is, nagyobb, hagyományos közszínházban. Például a Pesti Magyar Színháznak vannak tolmácsolt előadásaira, időről időre más előadásoknál is, vagy más színházak is kezdeményeznek ilyesmit, hogy legyen tolmácsolt előadás, illetve vannak kisebb ilyen kamaraszínházak, műhelyek, lakásszínház, ahol vannak tolmácsolt előadások, illetve most már három szezon óta azt hiszem, az Irodalom éjszakáján nevű programsorozaton is van jelnyelvi tolmácsolás. Most már több városban, tehát idén már Budapesten, Debrecenben és Veszprémben is volt ez.
Kikből van ez a közönség? A koncertnek azért nagyjából be lehet ülni egy koncert, környezeti koncertek, kik vannak ott. Talán említett előzetesen, hogy kb. Azonos a társaság.
Igen, hát az EFOT Fesztivál az szerencsére nagyon-nagyon népszerű lett a hallássérült fiatalok, és nem csak feltétlenül fiatalok, nem csak fiatalok jönnek körében, úgyhogy oda rendszeresen és kitartóan járnak. Hát nagyrészt Budapestről mennek minden évben. Ez naponta szerintem egy
30-40 fő.
Igen. Egy-egy nap szerintem, hát ezt most csak satszolni tudom, de szerintem ilyen 30-40 siket érdeklődő szokott lenni.
De mondjuk egy színházban mondjuk elég vegyes a társulat. Már a közönségnek a társulata.
Igen. Hát színházban azért szerintem kevesebben járnak, de vannak viszont kitartó érdeklődők, akik mindig megragadják a lehetőséget, hogyha van valamilyen tolmácsolt előadás, akkor igyekeznek elmenni. Ott én kevésbé a fiatalokat látom, hanem inkább egy ilyen középkorú vagy idősebb ilyen művészet rajongó generációt látok a színházakban többször.
Azt lehetett hallani, vagy hát látni is, hogy néha egészen durva dolgok történtek egy jeltolmács működése során, aki ugye nem volt elég képzett. Hát milyen szakmai hátteret igényel ez? Mert hát ugye volt ugye Mandela temetés, ahol egészen mást intekedett az ember, akik tolmácsolt. Hát azért itt komoly szakmai dolgok kellenek.
Igen, én igazából kíváncsi is lennék annak a hátterére, hogy például a Mandela temetésére az az ember, hogy került oda, mert hogy nem csak így alapesetben, nem csak valaki kiáll oda, aki azt állítja magáról, hogy tolmács. Ez mindenképpen végzettséghez kötött. Magyarországon a tolmácsképzés az OK rendszerbe volt betagozva, tehát a végzettségünk az OK nyelvi tolmács, viszont a képzés 2 éves, viszont nem kezdőszintről indul, tehát ahhoz, hogy azt a szakmai jelnyelvi tolmácsképzést el lehessen kezdeni, ahhoz már egy középszintű jelnyelvismerettel rendelkezni kell, tehát mire azt az ember megszerzi, 4-5 évig legalább tanul, és abból 2 évet nagyon szigorú szakmai követelmények mellett és szakmai vizsgát téve. Vannak országok több is, ahol ez egyetemi képzés, tehát ahol diplomát szereznek belőle, de mindenképpen végzettséghez és vizsgához kötött, és ez nem csak jelnyelvi tudást igényel, hanem a képzés alatt sok egyéb dolgot is tanulunk. Nagyon fontosak az etikai szempontok, etikai kódex is köt bennünket, szóval, hogy ezek azért komplex szakmai követelmények, és csak az kerülhet be a jelnyelvi tolmácsok névjegyzékébe, illetve az dolgozhat tolmácsszolgálatnál, akinek megvan ez a képesítése.
Van-e a jelnyelvi tolmácsoknak nemzetközi szervezete?
Vannak szervezetek, igen, van európai szintű és világszintű szövetség is, van az esiketeknek is van szövetsége, és a jelnyelvi tolmácsoknak is van. Vannak nemzetközi kapcsolatai, vannak konferenciák, rendezvények, továbbképzések, ilyesmi.
Neked mik a terveid?
Szeretnék még nagyon sok mindent tanulni ezzel kapcsolatban, például a nemzetközi jellel kapcsolatban. Én ezt most azt mondanám, hogy ilyen társalgási szinten használom, szóval, hogy így elég jól kommunikálok, hogyha nem tolmácsolásról van lenne szó, tehát ezt nem is vállalnék, meg nem is tudok úgy fordítani, hogy amit hallok, a szinkronban fordítsam nemzetközi jelre, csak így lazabb, kötetlen beszélgetés szintjéig ismerem és használom egyelőre azt a kommunikációs formát, és szeretném sokkal mélyebben megtanulni. Hát azért ez egy szűk piac nagyon, már mint hogy a nemzetközi tolmácsolás és a nemzetközi tolmácsok kevesen vannak, és egyelőre nem nagyon sok olyan rendezvény vagy esemény van, ahol nemzetközi tolmácsok vannak.
És a nemzetközi tolmács milyen nyelvről tolmácsol?
Hát angolról általában, meg angolra, tehát hogy a jelölést fordítja angol hangzó nyelvre, és angolról fordít jelre, de elképzelhető egyébként más felállás, tehát hogy a jel nemzetközi, de mondjuk a hangzó másik, illetve ami még fontos, hogy ha több nyelvű egy rendezvény, akkor van olyan, hogy jelről, valamilyen nemzeti jelről, mondjuk hozzuk a magyar jelnyelvet, magyar jelnyelvről fordít valaki nemzetközire. És ezt sikertolmácsok is szokták csinálni. Például van egy előadó, aki mondjuk aki magyarul beszél, azt egy halló tolmács, aki ezt hallja, fordítja jelnyelvre, magyar jelnyelvre, és akkor azt a magyar jelnyelvet egy siket személy fordítja például nemzetközi jelnyelvre, és akkor így jut el azokhoz, akik a magyar jelnyelvet nem ismerik. Ilyen felállások szoktak lenni, ha például nincs olyan tolmács, aki tudná a magyar előadást fordítani egyből nemzetközire, akkor ilyen két lépésben relé tolmácsolással vagyok, nem tudom, hogy így mennyire érthető.
Teljesen érthető, köszönöm szépen. Szarvas Gabriella jeltolmáccsal, nyelvésszel beszélgettem.